Igéjét ma Lukács evangéliumának a 9. részéből, a 37. verstől olvasom, ezt találjuk itt a Bibliában. S lőn másnap, mikor ők a hegyről leszállottak, sok nép ment elébe. És ime egy a sokaság közül felkiáltott mondván, Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra, mert nékem egyetlen egyem, és imé a lélek megragadja őt, és hirtelen kiállt, és szaggatja őt, annyira, hogy tajtékot túr, és nehezen megy el tőle, szaggatván őt. És kértem a te tanítványaidat, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Elvén pedig Jézus mondta, ó hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek köztetek, és meddig tűrlek titeket, hozd ide a te fiadat. Amíg pedig az odament, azon közben az ördög földhöz ütötte azt, és megrángatta. De Jézus megdorgálta a tisztátalan lelket, és meggyógyította a gyermeket, és adta azt az ő atyának. Elámélkodtak pedig mindnyájan az Istennek nagyságos erején. Mikor pedig mindnyájan csodálkoztak mindazokon, amiket Jézus cselekedett, mondta az ő tanítványainak, vegyétek füleitekbe ezeket a beszédeket, mert az embernek fia az emberek kezébe fog adatni. De ők nem értették-e mondást, és el volt rejtve előlük, hogy ne értsék azt, és féltek őt megkérdezni e mondás felől. Kedves gyülekezet, ez a történet, ez a különös evangéliumi történet Máté, Márk és Lukács evangéliumában egyaránt megtalálható, ezt a három evangéliumot szinoptikus, együttnéző evangéliumoknak is szokták nevezni, azért, mert nagy hasonlóságot mutatnak, mintha egy anyagból dolgoztak volna. Fölismerül ez a gondolat, hogy volt hajdan egy hagyaték, ilyen jegyzet formájában egyes történeteket némelyek papírra vetettek, létezett már akkor is papírszerű, papírusz jellegű jegyzetlap, és állatbőrökre is írtak, már azokra inkább a hosszabb időre szánt írásos anyag került, de lehettek feljegyzések, vagy lehetett egy kísérlet, hogy valaki megpróbálja Jézus történetét és szavait rögzíteni. Külön szoktak arra gondolni, hogy a Jézus mondásainak is volt egy gyűjteménye. Nos, amikor a három említett szerző, Máté, Márk, Lukács munkához látott, akkor kicsit más kiegészítésekkel, de nagyjából ugyanazt a hagyatékot dolgozták fel. És így mondom, ezt a történetet is leírták mindhárman, de Lukács ebben a legszűkszavúbb. És ehhez is hozzá kell tennünk még azt, hogy Lukács orvos volt, és már is ezen gondolkodhatnánk, hogy vajon mi volt az, ami miatt ezt a szakembert, ez az orvosi eset szűkszavúvá tette, és kihagyott fontos részleteket, bár az is igaz, hogy nem egészségügyi, orvosi részleteket hagyott ki, hanem például Jézusnak azt a párbeszédét, amit az apával folytat, aki bevallja, hogy nem tud hinni. Kéri Jézust, hogy ehhez a hithez is adjon neki erőt. Jézus azt mondja, hogy ha hiszed, akkor lehetséges, hogy meggyógyul a gyerek. Az apa kétségbe esetten azt mondja, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, vagyis akarom, hogy hitedet akarjam, hogy a költő szavait idézzem. Itt de hát nem megy, mert ehhez is tőled jön a késztetés és a segítség, és hát a történetből látszik, hogy nem a hitünk gyengesége akadályozza meg Jézus gyógyító munkáját, bár olyasmit is jegyez fel a Biblia egy másik helyütt, hogy nem tehetett csodát a jelenlévők hitetlensége miatt, ám ott is szerepel az, hogy néhányat azért meggyógyított közülük. Vagyis ott, ahol a gyógyulás elkerülhetetlen, vagy hogy mondjam ezt, ahol a hitet munkálja, mert nem mindenki gyógyul meg, pár sem gyógyult meg, pedig azt hinnők, hogy valaki, aki ilyen közel van az Úrhoz, az nem hordozhat egy életen át fájdalmakat és betegségeket. Azt szeretnénk hinni, hogy a hitre jutással belekerülünk egy olyan kivételezett körbe, amit földi kapcsolatainkból ismerünk, tehát aki benne van a csapatban, annak minden jár. És ha beléptünk egy adott körbe, akkor nem lehetünk betegek, nem lehetünk szegények, nem lehetnek problémáink, minden kisimul és megoldódik. A valóság azonban nem ez. Lehet éppen maga a betegség is Isten áldott oltó kése, Lóth Árpáddal szólva, amely megtanít bennünket olyan dolgokra, amiket másképp nem értenénk meg, és fontosabb dolgok ezek. Csalog Zsolt író mondta nekem, küzdve az életéért az utolsó hetekben, hogy olyan dolgokat értett meg, amiket egészségesen nem tudott volna megérteni, és nem kíván cserélni, vagy nem kívánna inkább egészséges lenni, ahelyett, hogy az életnek ilyen mélységeit és képeit megértette, önmagába tekintetett. Tehát legyünk nagyon óvatosak. Nagyon óvatosak a betegséggel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban is. Az biztos, hogy Istennek mindenre van hatalma. Mikor Jézus a Getsemáné kertben tusakodik, akkor azt mondja, hogy Atyám, minden lehetséges neked, múljon el tőlem ez a pohár. De ha te nem így döntöttél, ha van értelme a szenvedésnek, akkor legyen meg a te akaratod. A hívő ember életében nincs értelmetlen szenvedés, de nem akarok túl hosszan időzni ennél a vita kérdésnél, hanem nézzük meg ezt a mi mai történetünket, és hadd hívjam fel öt dologra ennek kapcsán a figyelmünket. Az egyik mindjárt a 37. verssel kapcsolatban, ahol azt olvastuk, hogy másnap, mikor ők a hegyről leszállottak. Melyik hegyről? Ez a megdicsőülés hegye volt, ahol egészen elragadtatott állapotban Jézus, Péter, Jakab és János társaságában és különös élményben részesült, ott volt Mózes és Illés, és beszéltek Jézussal, és a megzavarodott tanítványok szemfültanúi voltak ennek az eseménynek, és olyan felemelő volt ez a pillanat, hogy nem is akartak lejönni a hegyről. Azt mondták Jézusnak, hogy maradjunk itt, csinálunk néhány kunyhót, és töltsük hátralévő időnket azzal, hogy itt ebben az elragadtatott mennyei légkörben tanyázunk, és hát ha újra megszólalnak Mózes, Illés, hát ha mennyei hangokat hallunk újra, de Jézus egy percnél tovább nem tartózkodik ott ezen a csúcson, hanem siet leszállni oda, ahol a többség van. Másútt is a hegyi beszédnél is felkelti érdeklődésünket az az apró részlet, hogy a hegyen a tanítványaival volt együtt Jézus. Én ott emlékszem már, itt is elmondtam, hogy nem mindenki mászik fel a hegyre. Ez egy külön próbatétel, tehát a hegyre fölmenni az keveseknek jut eszébe, le kell győzni a kényelmünket, esetleg éppen a berosdásodott izületek tiltakoznak egy ilyen munka, különleges munka ellen, de átvitt értelemben is följebb kell lépni, és ezért meg kell küzdeni ahhoz, hogy bizonyos fontosabb, magasabb, mélyebb értelmű dolgokat megértsünk. Nem mindenkihez szól, ebben mindenkinek üzen az Úr, de azok fogják meghallani, akik ezért valami kis fáradtságot is hoznak. De ez nem azt jelenti, hogy fönt maradunk, hanem az ott átélt megtapasztalásokkal újra leszállunk oda, ahol a nagy sokasság van, ahol a, mondjuk így az átlag ember, mi mindannyian vagyunk, mert nem akarunk tőlük elzárkózni, elszigetelődni, fényes elszigeteltségben, elefántcsont toronyban, és egymást nézegetni, akik félszavakból is értjük egymást, hanem ott akarunk lenni, ahol az élet zajlik, az emberek között, ahol másodszor, ez a második dolog, valaki hozza a maga megoldhatatlan problémáját, ami nem mindenkinek a problémája, de bárkié lehet, és amivel kapcsolatban be kell vallanunk a tehetetlenségünket. Én most szeretném aláhúzni azt, hogy teljesen tehetetlenek soha nem vagyunk. Mert az is valami, ha együttérzéssel, tapintatos együttérzéssel vagyunk jelen a világ bajai között. Nem kell azt érzékeltetnünk, mintha mi minden problémát tudnánk vállalni és meg tudnánk oldani. Nagyon sokszor okoz csalódást, a hamis várakozás, amit azok ültetnek el a segítségre szoruló ember lelkében, akik nem biztos, hogy meg tudják oldani a problémát, de úgy tesznek, mintha ez simán menne nekik. Attól még lehetünk együttérzők, szeretettel teliek, mert a Biblia meghatároz egy ilyen pozíciót is, ami előkelő pozíció, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Nem biztos, hogy meg tudjuk szüntetni a bánatnak az okát, de tudunk vele együtt sírni, és ezt nem szabad alábecsülni. Csak légy vele, légy ott, ne menekülj el a problémáiból, állj ott mellette, ha ezt ő akarja. Van persze olyan helyzet is, amikor a könnyeit titkolni nem tudó szenvedő azt kéri, hogy hagyjuk őt békén, és akkor a legnagyobb szolgálat, amit tehetünk, hogy békén hagyjuk őt. Igen, nem kell ráerőltetni a megoldást, a vigasztalást, pláne mondom, hogyha tehetetlenek vagyunk a dologban. Csak hadd hangozzék el az is, hogy van azért szeretünk, és becsüljük meg ezt is, meghallgatni a másikat, és vele búslakodni, vele vírasztani. Jézus sem várt mást a tanítványaitól, a már említett Gecsemáné kertben, csak hogy vírasszanak vele, míg ő a küzdelmeit megvívja. De hát nézzük a tanítványokat, a probléma másik oldalát itt. Az apa nem csak azt mondja el, hogy van egy szörnyű családi tragédia, probléma, és pedig az egyetlen gyerekkel kapcsolatban külön hangsúlyt kap ez az egyetlen egyem. Az egész Biblián végig szalad ez a gondolat, hogy ahol csak egy van, egy egyszülött, az egyszülött fiú, siratják őt, mint az egyetlent, az egyszülött fiút, ott a bánat mélységét az is fokozza, hogy nincs más, nincs, aki folytassa a család életét. Itt is erről van szó, hogy aki a jövő lenne, aki tovább vinné a családnak a nevét, ő az, aki ebben a szörnyű betegségben szenved, ami nem egyszerűen fájdalom és kilátástalanság, hanem olyan méltatlan is. Szaggatja őt a gonosz, földhöz veri, tajték, hab látszódik a száján. Azt véljük diagnosztizálni, hanem nagyképű ez a szó, hogy egy epilepsziás betegségről volt szó, de annak is valamilyen minősített esete, mert nem minden epilepszia ördögtől való megszállottságot jelent meg. Egyáltalán legyünk óvatosak ezzel is, hogy ki az, aki meg van szállva az ördögtől, és ki az, akinek a bajában, mondjuk így a Sátán még valamilyen külön csavart is elhelyez, hát itt nem elég a baj, még földhöz van verve, még súlyosan meg is van alázva a beteg, és ez nyilván a gonosznak a munkája. De odahoztam a te tanítványaidhoz, és nem tudtak segíteni. A tanítványokat azzal küldte hajdan Jézus ki a világba, hogy üzenek ördögöket, gyógyítsanak, és hirdessék az Isten országát, és egyszer olvastuk az evangéliumban, jönnek haza, nagy boldogan, és még ilyeneket mondanak, hogy még az ördögök is engedtek nekünk. De miután, rögtön utána van az a nagyon fontos ige, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Azt kell feltételeznünk, hogy nem mind a 70, és azon belül nem mind a 12 tanítvány aratott olyan nagy sikert. Volt, aki kudarccal érkezett haza, megfáradva és megkeseredve, hogy neki miért nem ment. És erre mondja Jézus, hogy akkor gyertek vissza, üljünk le újra, és hadd adjak tanácsot. Ez a vegyétek magatokra az én igámat, ez nem a teher nagyságáról szól, hanem adok nektek egy olyan praktikus eszközt, amivel a nagy terhet is el tudjátok vinni. Az iga az egy ilyen eszköz, amivel sokkal nagyobb terhet meg lehet mozdítani, mintha csak úgy szabad erővel nekidurálja magát az ember. A Jézus igája, az ő eszköze, ami nyilván szelídségből és alázatból rakódik össze, és egyéb evangéliumok szerint itt a tehetetlenség egyik oka is az, hogy akik részt akarnak venni ebben a küldetéses munkában, a gyógyításban, azok az imádság és a bőt területén hát kényelmesek, és nem feszítik meg erőiket, nem veszik magukra az Úr igáját, de a terheket sem vállalják igazán, és ez nem úgy megy, ez nem olyan, mint bármelyik mesterség, aminek a fogásait, alapjait megtanultuk, akkor attól függetlenül, hogy milyen kedvünk van, ezt tudjuk gyakorolni. Isten országában mindig látnunk kell, hogy a mester távol létében, amíg ő a hegyen van, mert ugye itt erről volt szó, hogy ő fent a hegyen, tanítványok lent, a völgyben, a tömeg között, csak az ő lelkületével, az ő módszerével tudunk győzelemre jutni, mert Jézusnak is ez volt a módszere, a magába tekintés, az Úr előtti elcsendesedés, Isten akaratának a keresése, még a gyógyítás ajándéka is olyan, hogy azt mindig újra és újra fel kell eleveníteni. Azoknál is, akik ezt kivételesen kapták az Úrtól. Az nem olyan, mint egy elvégzett orvosi egyetem, hogy akkor utána neki láthatunk. Arról már nem is beszélünk, hogy a diploma birtokában is a lelkület, a hozzáállás, a magunk újra és újra fölkészítése a gyógyításhoz az milyen nehéz és fontos terület. Szóval Jézus távol van, vagy a múltkor említettük, alszik a hajóban. Nekünk kell helyt állnunk. Nem ő cselekszik. Mi vagyunk lent, ő fent a hegyen, mi lent a völgyben. De ugyanaz érvényes itt lent is, ami ott fent. Amit ott fent kaptunk, azt hasznosítjuk itt lent. És hogyha nincs az ő lelkülete, az ő hite, az ő bizalma, az ő tartása, az ő gyöngétsége, elfogadása és megértése, akkor nem megy. Nem megy ez nekünk ő nélküle. Harmadszor egy kicsit álljunk meg itt még az apánál, aki azt mondja, hogy kértem. És most Jézust is kéri, felkiáltva, Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra. Ugye mondtam, hogy Márk evangéliumában sokkal bővebb ez a részlet. Ott Jézus kicsit megpiszkálja a hitnek a kérdését, ami most megint hangozik el, nem annyira filozófiai probléma. Újra és újra vannak kivételesen agyas vakmerő emberek, akik vitát provokálnak filozófiai alapon arról, hogy van-e Isten. De megint csak többetszer említem azt, hogy a zsidó bölcsesség azon az állásponton van, hogy mivel Isten teremtő, mi meg teremtmények, nem tudjuk őt ugyanazokkal az eszközökkel, legyen az filozófia, vagy fizika, vagy bármi egyéb, biológia és mások vizsgálni, amivel vizsgálhatjuk a teremtett világot. Mert mi teremtmények vagyunk, és véget ér a kompetenciánk és a lehetőségünk a teremtett világ eszközei és fogásai határán. Istenhez nem így közelíthetünk, és azt sem mondhatjuk balgán, hogy amiket ezekkel az eszközökkel nem tudunk megközelíteni, az nincs. Ugyanúgy nem tudjuk a nincset bizonyítani, mint a vant, mert egy olyan területre tévedünk, ami kiesik a lehetőségeinkből. Hagyd, hogy megérítsen. Nagyon sokszor az eseményeken keresztül. Isten tapasztalat az ember számára. És ahány ember annyiféle tapasztalat, az ige testé lett, mondja másutt az ige, tapasztalattá lett. Van-e tapasztalatod arról, hogy Isten itt van? A 10 parancsolat ezzel az igével kezdődik, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból a szolgaság házából. Ez önként saját ravassággal és hősiességgel nem ment volna, de ez egy tapasztalat. És így van tapasztalat arról, hogy Isten itt van ebben a világban, költővel mondhatnám, hogy tetten értem őt az én szívemben, van ilyen is. Kinek-kinek a maga tapasztalata. Van, aki ránéz a teremtett világra, azt tapasztalja, hogy a szép, ott rend van, és leborul az Isten nagysága előtt, van, aki a természet előtt borul le, de bölcs, aki tovább tekint a természeten túlra, és azt látja, hogy aki mindezt az észszerűséget, szépséget, célszerűséget, áldást teremtette, akkor is, ha láthatatlan, valami olyan kéznyomot hagyott itt, ami a tapasztalat felől közelítve megrendítő, legalábbis elgondolkodtató. Szóval Isten tapasztalat, ami számunkra, és a hit tapasztalat, a hit nyitottság, a hit alázat, annak a belátása, hogy nem tudok mindent, amit tudok, és amit tudunk, mind együttvéve valamennyien emberek, az a valóságnak egy töredéke. Hát, ha azon túl van mindaz, ami Istennel összefügg. Szóval ez az apa közben idáig is eljut, mert Jézus nagyon ritkán ad csak úgy valamit, önmagát, és aztán megyünk tovább, ki ki a maga útján. Van, aki így éli meg, a 10 leprás, aki egyszer azért jött Jézushoz, hogy gyógyítsa őket, ezek közül 9 nem akart többet, rohant haza, a félbehagyott üzlet, a családi ház, az otthagyott táj és egyebek vonzásában, pedig milyen jó lett volna ott maradni a 10-kel, aki odajött még Jézushoz elbúcsúzni, vagy megköszönni mindazt, amit vele tett, és kapott még egy áldást. Tehát azért jön ez az apa, mert gyerekkorától kezdve a fiú ebben a szörnyű, gyógyíthatatlan betegségben szenved, mindent megmozgatott érte, ott vannak a tanítványok, akik nem tudtak mit tenni, hát jöjjön a mester, oldja meg a problémát. De nem csak ez történik meg, hanem a hit területén is kap fontos áldásokat és gondolatokat. És akkor nézzük itt még a Jézus furcsa kifakadását, amit így Lukács alapján nem nagyon tudnánk hová tenni. Mit mond Jézus? Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek köztetek, és meddig tűrlek titeket, hozd ide a te fiadat. Zavarba jövünk ettől a kemény mondattól, és nem tudjuk, kire vonatkozik. Azt mondanám először, hogy miután Lukács nem mondja el ugyanazokat a dolgokat, amiket Márk igen, ezért nem baj az se, ha magunkra vesszük Jézusnak ezeket a szavait. Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek köztetek? Tűrhetetlen ez az állapot, amiben vagytok. Gondolom, beúzták a nyakukat a tanítványok is, az apa is, és kezdték érezni, hogy itt a probléma nagyobb, mint egy szegény beteg kisfiúnak a problémája, akinek az állapota mindannyiunkat megrendít, és elkezdjük még Istent is vádolni, hogy engedheti meg, hogy ilyen dolgok ebben a világban megtörténhessenek. A szenvedő gyerekeknek, a fiataloknak a látványa jobban megráz minket, nem mintha az idős korban szenvedő az mellékes problémát jelentene. Hol van az Isten? Hol volt az Isten? Miért engedi meg az Isten? Ezer egyéb dolog van, ami közben úgy végigvág rajtunk Jézusnak ez a mondata, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, ami soha nem tekint önmagába, hanem mindig keresi a másiknak a felelősségét a problémákban. De megint csak itt egy pillanatra segítségül kell hívnunk Márk testvért, evangélistát, hogy ott mi is van az ő följegyzésében, ami esetleg közelebb visz bennünket ahhoz, hogy kinek is szólhatott ez az üzenet. Márknál azt olvassuk, hogy Jézus fönt volt a hegyen, és a tanítványok maguk maradtak, és ez a probléma kerekedett ott lent, a farizeusok és az írás tudók is megjelentek ott a helyszínen, nagyon sok minden zajlott ott a régi Izraelben, az utcán, a piacon, tömegben, nagyon helyesen egyébként, és a gondolkodók, a népi filozófusok vagy tanítók az utcán rögtön fűzték a megjegyzéseiket a jelenségekhez. És hamar kialakul egy kör a tanítványok körül, akik gunyolják a tanítványokat. Na tessék, most mutassátok meg. Kialakul valami olyasmi, amit hát mi is nap mint nap érzékelünk. Itt többen kértek imát a megromlott viszonyok miatt, ahol a gyalázkodás a másik hibáinak vagy gyöngeségeinek a felhánytorgatása zajlik. Mióta a világ ez így van, és rögtön gyorsan megkérdezhetnénk, hogy miért, aki fölhánytorgatja ezeket a dolgokat, ő meg tudja gyógyítani a fiút. Nem tudja meggyógyítani. Mert azt lehetne mondanunk, hogy akkor rendben van, ha jönnek ezek a bizonyos farizeusok és írástudók, akiket nem akarunk bántani. Nagyon képzett, kiváló emberek ők, jönnek és azt mondják, hogy fél, álljatok félre onnan, ti bugrisok, ti nem tudtok semmit, ti galileaiak vagytok, tanulatlanok, és azzal hencegtek, hogy Jézusnak a tanítványai vagytok, aki lám-lám ezt tudta produkálni, most jövünk mi, majd mi megmutatjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. De nem tudják megmutatni. Ők se, csak hát nekiesnek a Jézus tanítványainak, és szidják őket, nevetségessé teszik, kifigurázzák, kigunyolják őket. Nem csak a másik embernek vannak ilyen ingerei, hanem nekünk is, valljuk be őszintén. Tehát mi magunk is voltunk gyakran már ilyen helyzetben, hogy a megoldást mi se tudtuk, mi se tudtuk a megoldást, de olyan jó volt belevágni a bicskánkat a másiknak a bundájába, aki nem tudta megoldani, aki nem tudott a problémával megbirkózni, és erre mondja Jézus, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig tűrlek titeket. Tehát az az üzenet mindannyiunknak, hogy tessék fölhagyni ezzel a hozzáállással, amikor a megoldást nem tudjuk, de olyan jól esik bántani a másikat. Régi-régi Midrásból lett bölcsesség, ugye ez, hogy a világ összes tábornokának nincs annyi hatalma, hogy egy döglött szúnyogot föltámasszanak. Öldökölni tudunk, rombolni tudunk, keserűséget okozni tudunk, elbizonytalanítani a másikat, ez megy. Lejáratni a másikat, ez megy. De nem tudjuk ezt a epilepsziás fiút talpra segíteni. Ó, hitetlen és elfajult nemzetség! Meddig leszek köztetek, meddig tűrlek titeket? Hozd ide a te fiadat. Ez a hozd ide a te fiadat is egy fontos üzenet. Vidd oda a problémádat, és kedves tehetetlen tanítványok, magunknak is mondom, mondjuk ki, hogy lehet, hogy nem tudunk megbirkózni a feladattal, de hozd ide, mit jelent ez egyszerűen az imádságnak a felbecsülhetetlen értelmét, a hűséges imádságnak, ami nem a kérések megfogalmazása, hanem az együtt gondolkodás az Úrral. Akár a tehetetlenségünk bevallása is. Úrunk, nem tudtuk meggyógyítani. Mondd, miért nem. Közben még együtt beszélünk, az is fölmerül, hogy Uram, te életedet adtad azért, hogy bajaink és nyomorúságaink megoldódjanak. Ó, vajon én mennyit tudnék odaadni? Oda tudnám-e adni én is az életemet? Mert nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért, mondja a Szent Ige. Mennyit tudnék én adni azért, hogy megoldódjon ez a probléma? Ja, ha csak annyit, hogy azokat bántom és gyalázom, akik nem tudják megoldani, az nem segítség. Én mennyit tudnék adni, ha rajtam múlna? Olyan kevés is elég sokszor, és olyan nehezünkre esik a kevést is adni, az együttérző szavakat, vagy a csendet. Ha nem tudok megoldani valamit, legalább hallgatnék, vagy legalább odavinném magamban az Úrhoz, azt mondván, Uram, nem tudok mit kitalálni. Ha tudnék érte tenni valamit, akkor adnám, de odahozom hozzád, ha te tehetsz valamit, tedd meg, Uram. A következő, a negyedik dolog a tömegnek a megváltozása. Azt gondolom, hogy a tömegben sokan voltak betegek, sokan voltak, akik magukra vették az elfajult és hitetlen nemzetség kijelentést. Ilyenek vagyunk mindannyian, tömeg vagyunk, de jelen voltak ott a csoda megtörténtekor, és nem hagyta hidegen őket, elálmélkodtak mindnyájan az Istennek nagyságos erején. A pusztai vándorlás történetében, a zsidó nép történetében jól látszik, hogy hiába tesz Isten csodákat, ezek a csodák nagyon rövid időre változtatják meg a gondolkodásmódunkat. Egymást érik, szinte minden nap egy csoda. És mindig újra és újra zúgolódnak, és kezdődik minden előről. Tehát ez nem oldja meg egyszer s mindenkorra a problémát. Nem lesznek Jézus örökre elkötelezett hívei, sokan a jelenlévők közül fogják kiáltani a feszítményeket is, hogyha úgy hozza a politikai helyzet, de most elámélkodnak. Most nyitnak, és ebben is követésre méltók, nem cinikusak, nem mondják azt, hogy nem történt meg, amit pedig láttak, álmélkodnak. Nem tudják a magyarázatát a dolognak, de az Istennek nagyságos ereje az megérinti őket, és ez is egy jó dolog. Igen, nem minden dől el, de Isten nagyságos ereje emlékezetes. Legalább a dacban és az elutasításban meginoktunk. És az utolsó dolog. Miközben a tömeg álmélkodik, és újjong azon, ami történt, a dolgok mennek tovább. És ez a feltartóztathatatlan folyamat, ami a Jézus történetet jellemzi. Ez arról szól, amire a legnagyobb ünneplés és megrendült éjjelzés közepette is gondolni kell, hogy az embernek fia emberek kezébe fog adatni. Néha mondunk ilyet, hogy nem értjük, miért van az, hogy bármilyen jót tesz valaki, akkor is szabadon gyalázható, és legalábbis erkölcsileg kivégezhető és semmivé tehető. Kár ilyet mondani, mert mióta a világ, ez így van. Az a mester, aki sokakat meggyógyított, aki hatalmasan hirdette az Isten országát, aki úgy is élt, aki példa volt mindenki számára, emberek kezébe fog adatni, és nem kerülheti el a halált, és pedig a gyalázatos, megalázó halált, és ezt nem értik a tanítványok, hogy ez miért van így. Emberileg is sokszor van ez így, hogy valaki minden jó tette ellenére, annak ellenére, hogy neki volt igaza, méltatlanul vész el, és az utókor, a nagyon késő utókor mondja majd ki, hogy neki volt igaza. Talán nincs is olyan személy, akinek szobra áll ebben a városban, aki a maga idejében ne lett volna népszerűtlen, vagy nincs, ne lennének róla olyan történetek, hogy milyen méltatlanul bántak vele, hogy sértegették. Mert van, aki a hatalmát abban próbálja megélni, hogy olyan embereket gyaláz és bántalmaz, akiknek a sarkáig nem ér fel. És nagyon jó lenne, ha nem gondolnánk közben, hogy micsoda igazságtalanság ez. Az embernek fia az emberek kezébe fog adatni, függetlenül ettől és a többi csodától, mert van még egy küldetése ezen a világon, amit olyan nehéz hívő szívvel, vallásos értelemmel is megemészteni, hogy miért így lehet kibékülni Isten és ember, miért így lehet békességet teremteni, hogy az egyik, hogy mondjam, a bűneinket ilyen egyoldalúan magára veszi, nem kétoldalú kibékülés ez, hanem az egyik fél vállal mindent, azt is, ami ebben nem őt terhelni, ahhoz, hogy a béke megszülessék, és milyen nagyon kevéssé vagyunk erre készek, hogy egyoldalú békét kezdeményezünk, mindig a másiktól várjuk az erőszakról való lemondást, és az igazság, a megbecsülés szavainak a kimondását. Vajon hogyan bánhatnak el az emberek azzal, akit Isten ilyen hatalommal és erővel ruházott fel? Hogy engedheti meg ezt Isten? Ott bujkál ez a kérdés a tanítványokban, amit ki se mernek mondani. Nem merik ezt megfogalmazni, ezt a kérdést, és ha az elején azt mondtam, hogy a hit is egy ilyen bennünk végbe menő folyamat része, amit tapasztaláshoz van közel, akkor ennek a gondolatnak a megértése és egy belső tusakodásnak az eredménye, és ekközben kötelezzük el magunkat, hogy mégis az ő tanítványai leszünk, azt az értéket, azt az odaadást és azt a szeretetet követjük, amiről tőle láttunk példát. Úgy legyen. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökké való Istenünk, az igének a tanúságait, amik a mi számunkra irattak meg. Köszönjük a te végtelen szeretetedet és kegyelmedet, amit megtapasztalhatunk te türelemmel vagy irántunk, és megvalljuk előtted a mi hitetlenségünket, de azt is, hogy szeretnénk hinni és benned bízni. Köszönjük, hogy van erre lehetőségünk, és köszönjük, hogy például vehetjük azt, amit tőled tanultunk, Úr Jézus Krisztus, hogy te egy gyengékhez, betegekhez jöttél szolgálni. Köszönjük, hogy lehetőséget adsz nekünk is arra, hogy tekintettel legyünk másokra, és ne bántásra éljünk, hanem próbáljunk szolgálni, ugye, ahogy ezt te tetted, tedd meg így a mi életünket, kérünk. Amen.
Amen. Foglaljuk el a helyünket.
Ez a gyülekezet miért a Isten tiszteletet próbálkozás között, és miért kíváncsi menne az állítókét meg, mert szeretnék